Ahhoz, hogy valóban Isten áldása legyen az életünkön, Isten fogjuk kérni, hogy jöjjön és szóljon hozzánk, és ebben a kezdő imában dr. Kovács József testvért kérjük, hogy vezessen bennünket.
Mennyei jó atyánk, hálával állunk meg előtted ezen a délutánon. Köszönjük a te kegyelmedet, jóságodat és szeretetedet. Köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra, hogy ezen a helyen találkozzunk, és nem valami földi érdekek hozzanak bennünket össze, hanem a te jelenléted utáni vágy, a te ígéd utáni vágy. Azért, hogy együtt meghajoljunk előtted, és elismerjük, hogy te vagy a mi Istenünk, és Jézus Krisztusban a mi megváltó Urunk. Mennyi atyánk, kérünk, hogy lelked által ezt a találkozást tedd lehetővé. Hisz sokaknak szükségük van arra, hogy világosabban lássanak, világosabban értsék életüket, világosabban lássák a te szeretetedet és kegyelmedet, amivel új életre és új útra akarod őket indítani. Bárcsak ez az alkalom egy ilyen lehetőség lenne sokak számára. Megszabadulni a bűnből, új életet kezdeni, vagy pedig odaszánni még jobban életünket, a te szolgálatodra, az Úr Jézus Krisztus követésére. Ennek eléréséhez, Urunk, többre van szükség, mint a mi meggyőző erőnkre. Sem az énekek önmagukban, sem az emberi szavak, sem más művészi vagy emberi hatások nem tudják a mi lelkünket te hozzád fordítani. De a te szent lelked ezt megteheti. Ezért kérünk, Szentlélek Isten, légy közöttünk. Áldj meg bennünket, szentelj meg bennünket. Szolgálatainkat tedd erőssé és meleggé, a te szeretetedet hadd sugározzák azok. És hadd érezzük meg mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a teremben, a te jelenlétedet és a te szeretetedet, hogy azt akarod, Urunk, hogy senki se kárhozzon el, hanem mindenki megtérjen és az igazság útját megismerje. Így várunk rád, így tele van a szívünk várakozással, azért, amit te tenni fogsz közöttünk, és ezért magasztalunk és dicsőítünk téged, és hálát adunk neked. Amen.
Amen.
Azzal a szeretettel, amit Isten ad az emberek szívében, szeretettel köszöntjük a kedves jelenlevőket. Bárki jónak látta, hogy ezen a délután velünk együtt töltse az időt az Isten jelenlétében, az Isten szín előtt, szeretettel köszöntünk mindenkit személyesen, és köszöntjük szeretettel családtagjaikat, akik nem jöhettek el, esetleg betegek, vagy más elfoglaltságuk van, nem jöhettek el, őket is köszöntjük. És kívánjuk a Jóisten áldását az életükre, hogy a Jóisten azzal áldja meg, amivel ő jónak látja, mert az Isten áldásai jók a mi számunkra. Köszöntésemül egy nagyon jól ismert igeverset szeretnék idézni a Bibliából. Még féltem is, hogy igen megszokott, de nem félek, mert tudom, hogy erre van szükségünk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért vagyunk itt, mert Isten még egyszer el szeretné mondani nekünk, hogy szeret. Azért vagyunk itt, mert Isten magához akar dédelgetni minket. Isten le akarja már részben törölni a könnyet szemeinkről, és elvezetni oda, ahol majd minden könnyet letöröl, és minden fájdalmat elvesz. Jó Isten áldjon meg mindenkit, hogy oda tudjon figyelni erre. Nem utolsó sorban nagy szeretettel köszöntjük a budafoki gyülekezet ének és zenekarát, és egy érdekesség, a harang kórust, lelkipásztorukkal együtt, Kulcsár Tibor testvérrel együtt, akik már az este és a délelőtt imaházunkban köztünk szolgáltak, és most pedig a Jóisten megtisztelt minket ővelük, hogy itt is szolgáljanak ebben a általunk és a szatmár németiek által kedvelt teremben. Kívánjuk, hogy legyen Isten háza most, Isten temploma most, és a szívünkkel együtt. Szeretettel köszöntjük dr. Mészáros Kálmán testvért, aki a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, és a tegnap előttől pedig a Magyar Baptista Világszövetség elnöke. Ő fogja köszönteni a gyülekezetet mindjárt, de hadd köszöntsem Herjecki Géza testvért is, az Amerikai Magyar Baptista Szövetsége elnökét. Örvendünk, hogy sikerült eljönni hozzánk, ugyanis ők egy tanácskozáson voltak Nagybányán, és időt szántak, hogy itt maradjanak. Szeretettel köszöntjük a Nyúl Zoltán testvért, aki a vajdasági szerbiai magyar baptisták vezetője. Kívánjuk Isten áldását életükre, szolgálatukra. Kérjük akkor a Mészáros testvért a köszöntés.
Testvéri szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívást és erre a szép alkalomra eljött, hogy meghallgassa majd az ige üzenetét, és ennek a gyönyörű kórusnak úgy ránézésre is nagyon szépek az énekét. Mi 5 napja vagyunk úton itt Erdélyországban, kedves családom tagjaival együtt, és járjuk Szatmár, Áramaros és a Hepehupás Vénszilárdságnak a hegyeit, völgyeit, dombjait, községeit és városait, itt-ott megállva, csodálva Isten gyönyörű szép teremtett világát, és ott, ahol erre lehetőségünk volt, ott az igét is szóltuk. Már elhangzott a köszöntésben, hogy a konkrét utazásunknak a célja az volt, hogy Nagybányán egy közös határon túli missziós konferenciát tartsunk, ahonnan szeretetteljes köszöntést hozok én magam is. Épültem, és úgy hiszem mások is épültek, az ottani szolgálatok igei üzenetek hallgatása által is. Nagyon jó, hogy alkalmakat készít Isten számunkra, olyan útkereszteződésekhez érkezünk, amikor nagyon jó, ha feltekintünk. Nagyon jó, hogyha vannak olyan tájékozódási pontjaink, amik eligazítanak bennünket utunk végzése, vagy a végcél elérése nyomán. Néha föltekintünk egy-egy hegycsúcsra, és akkor betájoljuk magunkat. Vagy ha nem sikerül, akkor előveszük a térképet, és azt nézzük, hogy jobbra vagy balra. Vagy ha így sem sikerül, és megtehetjük, akkor bekapcsoljuk azt a bizonyos helyzetelemző készüléket, amit magyarul GPS-nek hívnak, és beütjük a végállomást, hogy oda szeretnénk jutni. És nagyon jó, hogyha mindezekre figyelünk. Menet közben is milyen utasítást kapunk. A mi térképünk, a mi helyzet értékelő eszközünk a kezünkben van. Isten szent igéje, a Biblia, amely határokon átívelő, nyelveket, kultúrákat átemelő, évszázadok és évezredek óta hirdetett igazság. Mindaz, amit Isten fontosnak tartott közölni számunkra. És előttünk élő nemzedékek sora igazodott el, nyert új látást és eligazítást, értelmet az életében, hogyha ezt a könyvet valóban első lapjától az utolsóig Isten kinyilatkoztatott, tőle ihletett írásnak fogadta el. A Biblia azt mondja, hogy annak minden szava önmagáról így nyilatkozik, minden szava Isten igéje, ihletett szava. És mi hisszük, hogy Istentől ihletett, ami hasznos a tanításra, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere minden jóra felkészített legyen. Egy ilyen útkereszteződéshez érkezett a ma estével is, úgy gondolom, a résztvevők nagyobb része. Mert nem csak egy nagy döntés van az életünkben, amikor rá hangoljuk magunkat az isteni útvonalra, ami elég keskeny, de az életre visz, hanem minden egyes napunkkal és minden egyes döntésünkkel e végcél felé szeretnénk betájolni magunkat. Annak az igének a folytatását szeretném idézni befejezésül, amit Vékás testvér megkezdett. Nem, mint hogyha más igét is nem kereshettem volna a sok között, de ki volt nyitva a Bibliám ennél az igénél, és azt mondtam, hogy akkor is tovább fogom olvasni, amit idézett testvérünk, így hangzik továbbiakban, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez a néhány jézusi mondat egy csendes estén hangzott el, egy érdeklődő, Isten országát kereső ember kérésére. Nikodémusnak hívták. Azt gondolta, hogy az esti órákat keresi meg, hogy Jézussal találkozzon, és eligazítást kapjon, merre van az Isten országa. Hogyan lehet oda bejutni? Ha valóban igaz az, amit Isten mond, neki is volt Biblia kezébe, de szükség volt valakire, a mesterre, hogy eligazítást nyerjen, merre vezet az Isten országába vezető út. És jó, hogy megkérdezte, mert így legalább mi is tudjuk. Azt mondta Jézus, hogy bár lehetünk akár még tanítók is, bármelyik egyházban, kezünkben lehet még a Szentírás is, a Biblia is, de igazán újjászületés nélkül nem léphetünk be az Isten országába. Ahhoz, hogy valaki bejusson, színről színre lássa Istent, és a megváltottak sokasságában ő is ott dicsérje majd az Urat, ahhoz újján kell születnie. És Isten ad olyan megtérésre szánt pillanatokat, mint adott Nikodémusnak egy esélyt az életében, egy esti órában, amikor a mesterrel négy szem közt beszélt, és világossá vált előtte, hogy Isten szereti ezt a világot. Világszövetségről van szó, a szövetséget Isten kötötte velünk, világra szóló szövetséget, mégpedig új szövetséget, Jézus Krisztus által, aki ezt a szövetséget elfogadja, Jézus Krisztus hívását meghallja, akár a ma estében is, annak a végcélja Isten országra a színről színre látás lesz. Én hiszem, hogy érleli Isten szent lelke mindannyiunknak a szívében ezt a döntést. Akár először, akár sokadszorra már. De senki ne menjen el erről a helyről, amikor majd felkelünk és otthonainkba indulunk, hogy ne döntötte volna el, igen, Jézushoz kívánok tartozni. Elmondtam már sokszor, de ma este is. És ha még nem, lesz biztos felhívás. Mondd el, én Jézushoz akarok tartozni. Én az ő országának szeretnék polgára lenni. Az pedig itt és most kezdődik. Isten áldja meg ezt az estét.
Most az énekkar énekben fogja elmondani nekünk Isten üzenetét. Két éneket fognak énekelni testvéreink, amiután Herjecki testvért kérjük szolgálattal, köszöntéssel, és majd a testvérünk szolgálata után a fúvósok vezetnek bennünket Isten dicsőítésébe.
Szeretettel köszöntelek benneteket az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség nevében. Az ott élő lelkipásztorok és a Magyar Baptista Gyülekezetek a testvérisége nevében. Örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek, és veletek együtt tölthetem ezt a délutánt. Hadd köszöntselek benneteket az Úr Jézusról szóló egyik nagyszerű igével. Azt olvassuk a Bibliánkban, az Új Szövetségben, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Hadd tegyem ehhez azt hozzá, hogy nem csak tegnap és ma, és mindörökké, hanem mindenütt ugyanaz, szerte ezen a világon. És hadd adjak erre illusztrációként valamit személyesen is. Közel 50 esztendővel ezelőtt Balatonföldváron szólított meg engem az Úr Jézus Krisztus, és adtam át neki az életemet. Olyan 45 évvel ezelőtt feleségem a budapesti Veselin utcai gyülekezetben hallotta meg az ő hívó szavát. Az egyik fiam a Toronto melletti kanadai Rámában, a rámai táborban hallotta az evangéliumot, és adta át az életét az Úrnak. A másik fiunk pedig Detroitban, ahol most szolgálok, olyan 18 évvel ezelőtt tette ugyanezt. És most Szatmárnémetiben, nem először, de most újra hangzik az evangélium. Az Úr Jézus Krisztus hívó szava. Ő nem csak hív, ő nem csak kér, hanem ad is. Bűnbocsánatot ad, új életet ad, örömöt ad. Az élet más lesz, átformálódik. Régen is így volt, az Úr Jézus idejében, 50 évvel ezelőtt is, tegnap is, Amerikában is, itt Szatmárnémetiben is. Amikor Vékás Zoltán testvér hirdeti az evangéliumot, vagy Szűcs testvér, akkor is az az evangélium hangzik, és az a hívószó hangzik, ami a világ más területein. Jézus Krisztus hívó szava. Amikor Kulcsán testvér hirdeti az igét. Nem mi szólunk, ő szólít benneteket. Mindannyiótokat. Bárcsak lenne olyan, és bizonyára lesz is, aki most nyitja meg a szívét és az életét az Úr Jézus Krisztus, az Úr Jézus Krisztus hívására is előtte. Megváltozik. Öröm tölti el a szívét és az életét annak. Azért imádkozom, hogy ez így lehessen, és veletek együtt örülök, hogy az evangélium hirdettetik ezen az estén.
Thank you. a budafoki gyülekezet nevében és a szolgáló nevében is hadd köszöntsek én is mindenkit nagyon nagy szeretettel. Az a célunk, hogy akármi hangzik el, akár szövegben, akár zenében, akár énekben, azaz szöveges zenében, akár majd az igé hirdetésben, mindenben az Úr Jézus Krisztus dicsőítsük. Róla szeretnénk bizonyságot tenni. Így hallgassuk most szeretettel először Kocsis Tibor költeményét, aki Túrmezei Erzsébet versét fogja nekünk elmondani. Aztán egy fagott szóló következik Szilágyi Kristóftól, akit édesanyja Szilágyiné Mátyus Elvira fog majd kísérni. És aztán egy bizonyságtétel következik Szabó Molnár Tündétől. Aztán majd az énekkar újra énekel két éneket.
Hol vagy? Túrmezei Erzsébet verse. És hűvös alkony hult a fákra, és jött az Isten számadásra. A kert fájé mind félreálltak, szótlanul némán prédikáltak. Hová is rejtőzhet az ember, fedheti hegy, rejtheti tenger, mégis minden rejtőzködését, titkát, bűnét, nem látszó ényét, hová jutását, Isten látja, s feltetszik kérdő szavára. Az ember mindig leleplezve áll Istentől, szemtől szembe. Hol vagy? Ma hozzám érte kérdés. Találkozott magasság és mélység, a valóság a képzelettel, hiszen válaszolnod kell majd egyszer. Hol vagy? Az Isten közelében? Közelebb, mint valaha régen, mikor először láttad arcát? Vagy talán a felhők már eltakarták előled őt, s mind hiába? Hajt a napok végtelen árja valameddig, s aztán megállsz, mint mások, te is mélybe szállsz. Hol vagy? A hajnal úgy talált rám, szemembe könyv volt, s tört szivárvány.
Thank you. Szabó Molnár Tünde vagyok, és azért vagyok itt ma este, mert hiszek Jézus Krisztusban. És nem csak azt hiszem, hogy ő volt valamikor, hanem hiszem azt, hogy élő személy, akivel lehet beszélgetni, akivel lehet találkozni, aki mellettem van. És nem volt könnyű dolga, de azért hiszek benne, mert meggyőzött. Kelet-Magyarországon születtem egy kisvárosban, és ott nőttem föl. És körülbelül 12-14 éves lehettem, amikor elkezdett foglalkoztatni az a gondolat, ami talán erre a korosztályra nagyon is jellemző, hogy mi az, ami boldoggá tesz. Elkezdtem akaratlanul is figyelni a körülöttem élő embereket, és keresni azt, hogy ki az, aki boldog, ki az, akiről olyan példát vehetnék, hogyha ezen az úton haladok, vagy erre rendezem be az életemet, akkor én is egy boldog emberré válhatok. Hát igazából nem tudtam, hogy mit keresek, de kerestem valamit. Arra hamar rájöttem, hogy akinek sok pénze van, az nem sokkal boldogabb, sőt. Azt is megértettem nagyon hamar, hogy sem a pozíció, sem a tudás, az nem az a, nem az a cél, amit én keresek. És ezen kívül tele voltam kérdésekkel. Láttam magam körül fájdalmat, szenvedést, olyan kérdéseim voltak, amire úgy éreztem, nem csak én, de a felnőttek se tudnak válaszolni. És leginkább azt hiszem, ami a legfontosabb kérdés volt, és amire kerestem igazán a választ, az az, hogy miért nem boldog a családom? Mert jártunk ugyan mi ritkán templomba, legalábbis ünnepekkor elmentünk templomba, de nem éreztem azt, hogy ennek bármi jelentősége lenne a mindennapi életünkben. És amit legkevésbé tudtam feldolgozni, hogy a szüleim egyre többet veszekedtek, és én gyerekként nem tudtam ezzel mit kezdeni. És azt hiszem, ami ez volt az, ami engem először arra késztetett, hogy Bibliát vettem a kezembe, és elkezdtem olvasni. És az először, ami föltűnt nekem az, hogy ha Bibliát olvasok, vagy Istenhez kiáltok kétségbeesésemben, akkor először csak azt vettem észre, hogy megnyugtatott. Egyszerűen megnyugodtam, és nem tudtam megmagyarázni, hogy miért. Aztán, ahogy tovább olvastam a Bibliát, olyan igazságokat találtam benne, például a példabeszédek könyvében nagyon sokat, amit én már 10 éves fejjel is megfigyeltem a körülöttem lévő világban, és azt mondtam, hogy ezt igen, ezt én is megfigyeltem, ez igaz. Aztán, bár sok dolgot nem értettem, de valahogy kezemben ragadt, egyre több történetet ismertem meg, amikről elhittem, hogy ezek megtörténhettek, elhittem, hogy igazak, de ez még nem befolyásolta sem a gondolkodásmódomat, azt, hogy hogyan gondolkodok a világról, sem azt, hogy én hogyan döntök. És egyszer azt vettem észre, hogy hozzám nőtt a Biblia. Egyszer azon kaptam magam, azt sem tudom, hogy mikor, hogy már minden nap olvasom. Közben évek teltek el, és a gimnazistából lassan egyetemista lett, és megtapasztaltam jó néhány dolgot. Sokszor tapasztaltam például azt, hogy amikor megnyitottam a Bibliát, mintha nekem szólt volna, mintha valaki tudta volna, hogy én most azért nyitottam ki ezt a könyvet, mert szeretnék valami vigasztalást, vagy bátorítást. Aztán volt olyan élményem, hogy egy buszsofőr, felszálltam egy távolsági buszra, és a buszsofőr, bár nem emlékszem a részletekre, csak annyira, hogy valami miatt olyan nagyon dühösen rám mordult, és nekem ez nagyon-nagyon rosszul esett, és úgy éreztem, hogy nem voltam hibás, és ahogy elindultam, hogy leülök a helyembe, egyszer csak eszembe jutott az, hogy a Biblia azt tanítja, hogy imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket. És én kipróbáltam. Magamban csendben azt mondtam, hogy Istenem, Te azt mondtad, hogy imádkozzak azért, aki háborgat engem. Én nem tudom, hogy ennek a buszsofőrnek milyen napja volt ma. Lehet, hogy már jó sokan a lábára tapostak, ez már a harmadik, negyedik útja, hiszen este lehet, fáradt. Nem tudom, hogy mi áll a háttérben, hogy ki várja otthon, milyen a családi állapota. Én csak azért imádkozom, hogy adjál neki békességet. Meg nekem is, hogy ne haragudjak rá. És én döbbentem meg a legjobban, amikor azt tapasztaltam, hogy olyan békességem támadt, és szinte én sajnáltam azt a buszsofőrt, aki az előbb rám mordult. Nagyon meglepődtem. Aztán volt olyan, hogy reggel azt olvastam, hogy aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, és ő megtéríti útéteményét. És aznap odajött hozzám egy koldus, hogy kérjen valamit. És aztán eszembe jutott ez az ige. Ma reggel ezt olvastam. És szintén azt tapasztaltam meg, hogy rendben, akkor én ezt most kipróbálom, mert erre tanított Isten igéje. És szintén átéltem azt az isteni békességet. Aztán volt olyan, még csak egy utolsó példát hadd mondjak el, ez még középiskolás koromban történt, hogy dolgozatot írtunk, és valami miatt nekem nem volt időm készülni. Talán vagy két anyagot tudtam megtanulni témazáró dolgozat előtt, és tudtam azt, hogy mindenki puskázni fog az osztályban, mert a tanárnő nem foglalkozott vele, hogy ki puskázik, vagy ki írja fejből. És akkor az én szívemben már ott motoszkált, hogy de ez Istennek ez nem kedves. Nekem ezt nem szabad. És azt mondtam, nagyon féltem, nem tudom mitől, de féltem, és azt mondtam, Istenem, tudom, hogy ez neked nem kedves, nem akarok puskázni, akkor sem, hogyha én most itt egyest fogok adni. És könyörült rajtam Isten, mert amiket megtanultam, azok benne voltak, egyest nem kaptam, nem lett fényes az eredményem, de nem tudom elmondani azt, hogy milyen érzés volt azzalól megszabadulni, hogy én nem akartam magam megszerezni valamit, és mégsem veszítettem el. Nem én akartam megkaparintani, megszerezni bármi áron, és mégsem veszítettem el. És olyan szabadságot éreztem, mintha megszabadultam volna valamitől. Szóval voltak ilyen megtapasztalásaim, és ezek válaszokat kezdtek adni az én kérdéseimre, hogy hogyan is működik ez a világ, a körülöttem lévő világ. Aztán voltak másféle megtapasztalásaim is, mikből Istent megpróbáltam összerakni, mint egy kis kirakót, mint egy kis puzzle-t, és kezdett egyre jobban a bibliaolvasás során kialakulni bennem egy kép arról, hogy milyen is az Isten. De ami talán szintén ugyanilyen fontos, hogy arról is kezdett kialakulni bennem egy kép, hogy milyen vagyok én. Amikor olvastam a Bibliát, és hogy nekem milyennek kellene lennem, mi az, ami békességet adna nekem, ha én úgy élnék, és nagyon akartam olyan lenni. Nagyon akartam jó lenni. Azért, mert azt már megértettem, hogy az nekem lesz jó, meg a környezetemnek is. És minél jobban próbáltam és törekedtem arra, hogy olyan legyek, úgy éreztem, hogy annál kevésbé sikerül. És borzasztóan elkeserített. És aztán, mikor rátaláltam a Bibliában arra, hogy két törvényt találok magamban. Azt, hogy bár a jót akarom tenni, csak a gonoszt tudom cselekedni. Most a bibliai idézet így folytatódik, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítéltesből. És ez úgy folytatódik, hogy hál' az Istennek az Úr Jézus Krisztus. Csak hogy én nem jártam gyülekezetbe. Nem volt olyan gyülekezet, ahová mehettem volna, és igazából olyan felnőtt sem, vagy idősebb ember, akivel én mindezeket a kérdéseimet, kételyeimet megoszthattam volna. A Biblián volt, és Isten azon keresztül beszélt velem. És amikor eddig eljutottam, akkor történt, hogy egyszer elhívtak egy baptista gyülekezetbe egy hitvalló keresztségre. És elmentem. És amikor Végig hallgattam az Isten tiszteletet. A legeslegvégén a befejező éneket énekelték, és ahogy az emberek egy nagyon picike gyülekezetet kell elképzelni, az állandó taglétszám az körülbelül 20 fő, de akkor, mivel ünnep volt, körülbelül 50-en is lehettek akár. És ahogy énekeltek ezek az emberek, ragyogott az arcuk. És én azt tudtam, hogy bár sokat tudok az Istenről, de nekem nincs valami, ami nekik van. Fogalmam sem volt, hogy mi az. De ettől nagyon rosszul éreztem magam. És azt éreztem, hogy itt állok azelőtt, amit kerestem, mert én ezt kerestem egész eddig életemben, ami ezeknek az embereknek van, és nekem nincs. Azt hiszem, hogy az arcomra ez kiülhetett, mert aki elhívott engem, az megkérdezte, hogy nem akarok-e beszélgetni a helyi lelkipásztorral. És akkor másodpercek alatt, nem nagyon volt időm logikusan végig gondolni, hogy mit tegyek, de egy dolgot éreztem és tudtam a szívemben, hogy ha én most azt mondom, hogy igen, akkor ennek következményei lesznek. És az egyik ilyen, amit világosan láttam, hogy ha hazamegyek, akkor nekem erről a családomnak beszélni kell, és ettől borzasztóan féltem. De azt mondtam, hogy ezt kerestem egész eddig életemben, és bármibe kerül, megfizetem az árát. Akkor életemben először imádkoztam hangosan, úgy, hogy valaki más is hallotta. Előtte sokat imádkoztam csendes magányomban, a szobámban, de nem hangosan és nem másokkal együtt. És megkérdezte a lelkipásztor, hogy hiszem-e, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. Hát ezt olvastam többször az evangéliumban, de mint említettem, nem nagyon tudtam Jézust tovább tenni. De az eszemmel hinni, eszemmel tudtam és hinni akartam, és azt mondtam, hogy igen, hiszem. És azt mondta, hogy jó, akkor imádkozzunk. Imádkoztunk, és én csak arra emlékszem, hogy úgy megnyitottam a szívemet Isten előtt, leborultunk, és úgy engedtem, hogy elmondjam azt, ami úgy a szívemen van. Potyogtak a könnyeim, és azt éreztem, hogy miközben én imádkozom, mázsás terhek estek le a szívemről, amikről azt se tudtam, hogy hordozom őket. És amikor befejeztük az imádságot, egyszer csak megértettem, hogy ezeket a terheket, ezeket a mázsás köveket, amiket cipeltem, ezektől azért szabadulhattam meg, mert Jézus Krisztus az én büntetésemet ott a Golgotai kereszten elhordozta. Az, amit nem értettem 4 éves Biblia olvasás alatt meg, azt most megértettem. És onnantól kezdve igyekeztem keresni a hívő embereknek a társaságát, onnantól kezdve nagyon is vágytam arra, hogy járjak egy gyülekezetbe. De azt szeretném meg elmondani, hogy ami engem a hívő életre vezetett, az, hogy átéltem újra és újra, hogy amiről a Biblia beszél, az igaz, az megelevenedik. És ha a napjaimra gondolok, akkor most is az éltet, amikor átélem azt, hogy megelevenedik az, amiről olvasok a Bibliában. Ha csak arra gondolok, hogy amikor vagy magamban átélem, hogy egy döntési helyzetben Isten eszembe juttat valamilyen bibliai verset, vagy ha az imacsoportunkban azt látom, hogy valaki súlyos betegséggel küzd, és mégis békessége van, vagy amikor csak a férjem azt mondja egy nehéz helyzetben, hogy akkor gyere is most imádkozzunk, és az imádság után békességet kapunk, megelevenedik az Isten igéje. Mi most innen haza fogunk menni, de mindenkinek van Bibliája. Beszél velünk az Isten, és akar velünk beszélni a Biblián keresztül. Meg lehet ragadni, ragadjuk meg.
Az énekkar fog énekelni 2 éneket, és utána egy újabb bizonyságtétel következik Szegedi Balástól. és aztán jönnek az én testvéreim, és nem hagyják majd, hogy ezek a fényes harangok itt árválkodjanak, hanem megszólalnak ezek a harangok is.
Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nem tudom, hogy akik itt vannak ma este, miért jöttek el. Azt mondja az Úr Jézus az egyik helyen, hogy a betegeknek van szükségük orvosra. És úgy azon gondolkodtam, hogy hát ezek alapján az Úr Jézus olyan, mint egy orvos, és az ő jelenléte az meg olyan, mint egy kórház. És ugye kórházba, hát a legritkább esetben megy olyankor az ember, amikor hát úgy nagyon jól van, akkor általában távolról elkerüli, és oda olyankor szokott menni, amikor úgy érzi, hogy valami baj van. Meg hát azt is szokták mondani némelyek, hogy ugye én nem megyek orvoshoz, mert a végén még kiderül, hogy milyen beteg vagyok, addig jó, amíg nem tudom. És azt gondolom, hogy ez valahogy az Úr Jézussal kapcsolatban is így működik, hogy hát egyrészt lehet hozzá menni, mint orvoshoz, és lehet nála gyógyulást találni, de aztán sokszor járunk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy minden rendben van, és az ő jelenlétében meg kiderül, hogy hát mégsem igaz ez. Nem, ez is baj, az is baj, ebből is gyógyulni kellene, abból is gyógyulni kellene. És az utóbbi időben nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy mennyire igaz az, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy a betegek gyógyuljanak, a bűnösök szabaduljanak, de igazából azt tud gyógyulni, aki azt gondolja magára, hogy neki gyógyulnia kell. Egy egészséges embert, vagy aki meg van győződve arról, hogy ő egészséges, azt a legjobb orvos sem fogja tudni meggyógyítani, mert azt gondolja, hogy nincs rá szüksége. És a saját életemben azt látom, hogy újra és újra, amikor Isten közelít hozzám, amikor keres, akkor azt élem át, hogy szükségem van rá. És igazából akkor tudok vele találkozni, akkor tud hatni az életemre, akkor tud formálni, hogyha azt gondolom, hogy szükségem van rá. Mert mondjuk beteg vagyok, mert beteg a lelkem, valami nincsen rendben. Valamiből szabadulni kellene, a saját erőm kevés. Legelőször, amikor találkoztam az Úr Jézussal személyesen, akkor is ezért jöhetett ez létre. Addig, amíg azt gondoltam magamról, hogy ó, én egy nagyon jó ember vagyok, hát mindent jól csinálok, még gyülekezetbe is járok, addig nem nagyon hallhattam meg az ő hangját, nem találkozhattam vele. De amikor kezdett világossá válni az, hogy még sincs minden rendben, vannak olyan dolgok az életemben, olyan bűnök, amiket már én sem tudok megmagyarázni, akkor kezdtem rájönni, hogy szükségben vagyok. Nem így fogalmaztam meg magamnak, jóval fiatalabb voltam, de éreztem, hogy valami baj van, valami többre van szükségem. Tudtam azt, hogy kinél keressem, és az óriási kegyelem, hogy tudtam azt, hogy hova futhatok, ki az az orvos, aki nekem tud segíteni. És ott az első alkalommal létrejöhetett ez a találkozás, ez a szabadulás. De ez nem egy egyszeri dolog. Ő nem csak egyszer rendel, nem csak egyszer fogad valakit az irodájába, vagy a rendelőjébe, és akkor ott helyre rakja, és utána minden megy magától. Ez egy folyamatos kapcsolat. Ugye az orvosokkal hát nem nagyon szeretnénk folyamatos kapcsolatot kiépíteni, az nem a legjobb élethelyzet, de azért az Úr Jézus Krisztussal ez máshogy működik. És hát azóta is azt látom, hogy sokszor keres. Sokszor hív a rendelőjébe. Amikor olyan dolgok vannak az életemben, ami nem mindig jó. Amiről én is tudom, hogy nem jó. Amiből talán szabadulni kell, amiből változni kell. És keres. És milyen nagy kegyelem az, hogy téged is keres. Nem véletlenül vagy ma itt. Azért lehetsz itt, mert hívott ez az orvos. Azt nem tudom, hogy érzed-e magadról, hogy beteg vagy nem. Az az ő kegyelme, hogyha ezt érezhetjük. Nagyon sokféleképpen rá tud világítani arra, ami Úrunk, hogy szükségben vagyunk. Tud erre használni betegséget. Tud erre használni különböző nehéz élethelyzeteket. Munkanélküliséget. Fájdalmakat. Egy szeretünknek az elvesztését. Bármit. Nagyon sokféle olyan élethelyzet van, amiben rádöbbenünk, hogy szükségben vagyunk. Sajnos
A saját életemben is azt látom, hogy sokszor, amikor úgy minden rendben van, akkor azt gondolom, hogy hát megy az. Megy az magától is, vagy magamtól is. Jól tudom én intézni a dolgokat. És sokszor úgy a fejembe száll ez a dolog, hogy nem vagyok annyira rászorulva az Istenre. Hát megy ez. Hát megszoktuk. Megvan a maga menete a dolgoknak. És aztán újra és újra rá kell döbbennem. És nagy kegyelem az, amikor még saját magam meg tudom hallani a hangját egy nehezebb élethelyzet előtt, és tudok hozzájönni a rendelésére, és tudok szabadulást, segítséget, gyógyulást kapni tőle. Nagyon sokféleképpen szólongat. Engem is akár betegségeken, akár különböző helyzeteken keresztül. Mostanában sokszor a gyermekeimen keresztül. 3 gyermekünk van, és hát a legnagyobb 9 éves, a legkisebb 4 és 5 év között, valahol félúton. És hát gondolom, hogy ahogy így körbenézek, elég sok családos lehet, akiknek talán vannak gyermekeik. Nyilván nem én vagyok az első, aki azt felfedeztem, hogy ugye először azt gondoljuk, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, nagyon aranyosak a gyerekek, tündérek, meg minden, aztán ugye ahogy egyre nőnek, akkor változik ez a kép, és hát kellene nevelnünk őket, kellene formálnunk őket, vagy legalábbis próbálkozunk vele, és hát amikor már 20-szor mondjuk el ugyanazt a dolgot, akkor már az nem megy mindig ugyanazzal a türelemmel. És olyan sokszor jártam úgy, hogy mondom a gyerekemnek, hogy hát hányszor megmondtam neked. És amikor kimondom, akkor leesik a tantusz, hogy édes uram, hát te hányszor mondtad nekem bizonyos dolgokat, és még mindig nem értettem meg. Vagy lehet, hogy megértettem az eszemmel, de talán nem váltottam át készpénzre, nem élek úgy. Meg a másik dolog, amit így a gyermekekkel kapcsolatban nagyon sokszor látok, hogy a legjobban azt tud fájni, amikor a saját hibáimat látom meg a gyermekemben, és azt tud a legjobban zavarni. És úgy azon gondolkodtam, hogy Uram, hát látod, hogy mennyire tud engem idegesíteni az, amikor látom a saját gyengeségemnek a jelét a gyermekemben. És milyen kegyelmes vagy te, hogy nem a bűneimet vágod a fejemhez, pedig hányszor szembesülsz vele? Hányszor látod, hányszor mutatsz rá alkalmatlanságomra, képtelenségemre? És mégse ezt vagdosod a fejemhez, hanem újra és újra gyógyulást akarsz adni, változást akarsz adni. Ez az orvos, ez rendel, és lehet nála gyógyulni, és új életet lehet nála kapni. De ezt csak azt tudja átélni, aki tudatában van a szükségének, aki tudja azt, hogy kevés az, ami neki van, hogy szabadulásra, szabadítóra van szüksége. Én azt kívánom, hogy hadd lehessen ez a tudat, ez az érzés, ez hadd alakulhasson ki bennünk, hogy szükségem van a szabadítóra. Ez nem csak egyszeri dolog, ez a hívő embernek a sajátja kell, hogy legyen, hogy szükségem van a szabadítóra, mert egyedül kevés vagyok. Nélküle nem tudok szolgálni, fel tudunk öltözni szépen, gyakorolhatunk szép énekeket, de az egész az kevés. Nélküle kevés. Szükségben vagyok. Rá vagyok utalva erre az orvosra. De ez az orvos rendel, és nem csak kiváltságosokat fogad jó pénzért, hanem mindenkit. Lehet hozzájönni, akár egyszerre is. És egyszerre is tud mindannyiunkkal beszélni, és tud gyógyítani és formálni. Azt kívánom, hogy minél többen hadd élhessük ezt át, akár ma is.
Thank you.
A harangzenekar, annak a szövege valahogy úgy van: messze fenn egy hegyen áll egy régi kereszt, jelképe ez a szenvedésnek. E hely nekem kedves, hol a tiszta és szent minden bűnömért megöletett. Szívembe zárom emlékedet. Kedvesebb vagy te minden felett, míg győzve koronát nem nyerek, átkarollak, te régi kereszt. De mindenkinek lehet ezt? Az az ige, amit szeretnék olvasni, talán bizonyítani fogja, hogy igen. Hadd kérjek mindenkit, hogy Isten iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangéliumából. A Lukács evangéliumából a 23. fejezetből fogom olvasni az igét, a 32. verstől. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán sorsvetéssel osztozkodtak a ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Erre ő így felelt neki: bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Imádkozzunk. Urunk, nem tudjuk, hogy ki milyen szívvel jött ide, ez igaz. De azt tudjuk, hogy te milyen szívvel jöttél. Azzal a szívvel, amelynek a szeretete elég a legelveszettebb és a legreménytelenebb számára is. Bárcsak lenne, Uram, valaki, aki ma este meglát téged, mint érette szenvedő Krisztust. Amen.
Thank you.
azt énekelte az énekkar, hogy gyertek immár, jöjjetek immár, az üdv vár. De hol van az a határ, ahol már nem vár? Hol van az a pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy valaki teljesen végleg elrontotta az életét? Hol van az a pillanat, amíg még lehet fordulni? Amióta lelkipásztor vagyok, és ennek egyre hosszabb ideje, egyre többször találkozom olyan emberekkel, akik azt mondják, kérem szépen, van nekem még időm. Eltelik még egy-két év, még teszem, ahogy szeretném, úgy, ahogy szeretném, de majd, amikor eljön a napja, az órája, tudom én, mikor kell majd az Isten dolgával foglalkozni. Én nem tudom, hogy ki hogy gondolja, de szerintem ez a fiatal ember, mire észrevette azt, hogy elment az idő, hogy az Isten dolgával foglalkozzon ott a Golgotai kereszten, hát egyszer csak ott találta magát odafeszítve. És bocsánatot kérek a nagyon ízléstelen kérdésért, de szerintetek, önök szerint, volt már olyan édesanya, aki kezébe vette újszülöttjét, és azt mondta volna, milyen gyönyörű akasztófa virág lesz belőle? Nem így indulunk az életben, nem? Amikor rámosolygunk egy-egy újszülött csecsemőre, azt mondjuk, hogy milyen angyali, édes teremtés. Valaki egyszer azt mondta, hogy mindenki tündérnek születik, aztán később kinövi. És lehet, hogy ez a fiú is így született. És bizonyára nagyon sok mindent tettek érte a szülei. De valahol kisiklott az élete. Kisiklott. Ugye milyen szörnyen hangzik magyarul ez a szó. Véljük látni a dűlés borulást, ami a sint elhagyó vonattal járó katasztrófa. Mi történt azzal a fiúval, hogy kereszten végezte? Azt nem tudjuk, csak sejtjük igazán, hogy nagy valószínűséggel Barabás cimborái lehettek ezek a kettő, akit ott fölfeszítettek. Barabásról meg tudjuk, mert azt a Szentírás pontosan megmondja, hogy rablógyilkos volt. Na őt a nép kiszavazta Jézussal szemben a keresztre feszítésből. De ez a két fiatal ember, aki oda lett feszítve Jézus mellé, az első indulatukban legalább annyira gyűlölte Jézust, mint az egész tömeg. Ez egyáltalában nem csoda. Gondoljatok csak arra, hogy a Pax Romana azt kimondta, hogy ha egy leigázott államban ünnep van, annak a népnek nemzeti ünnepe, akkor a római légiók kötelesek visszavonulni, bár készültségben vannak, de ebben az időszakban szünetelnie kell az igazságszolgáltatásnak, ha csak nem történik az ünnepen lázadás. Itt van ez a két fiatalember, és ezek pontosan tudták, hogy mi az ünnepi menetrend. Hogy ne tudták volna, ha az ember tudná, hogy csak 5 napja van hátra az életből, akkor minden óráját számon tartaná, nem? Ezek úgy tudták, hogy talán még 5 nap, mert addig nem lehet tenni semmit. És erre jöttek a főpapok, írástudók, bevádolták Jézust, felségárulással vádolták Jézust, káromlással vádolták Jézust, és kikövetelték Pilátustól, hogy feszítse meg Jézust. És Pilátus, mint ahogy a nagy emberekkel előfordul, úgy gondolta, hogy ha egyszer már van egy rendezvény, akkor az legyen teljes. Úgyhogy a Jézus keresztre vivők megkapták azt a parancsot, hogy ja, azt a másik kettőt, aki még várna egy néhány napot, akkor már ki kell végezni azokat is. És tetszik tudni, mi a különbség 5 meg 0 között? Elég sok, ugye? Az ember azt hitte, hogy még 5 nap az élet, ez alatt még történhet bármi, és most egyszerre kiderül, hogy nincs tovább. Ez épp elég ok, hogy mélyen és szívből gyűlölje valaki azt, aki miatt ez történt. Akkor Máté evangéliumához lapoztam, azt olvasom a keresztre feszítettekről, a Máté evangélium a 27. fejezet 39. versétől. Akik elmentek Jézus mellett, a fejüket csóválva káromolták, és azt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről,
Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben. Szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Ezt tessék csak hallgatni. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Ugye tetszett hallani? Többes szám. Nem az egyik, mind a kettő. Akkor mi történt? A kereszt halál egy nagyon kegyetlen halál. Akit oda fölfeszítenek a keresztre, az nem azért hal meg, mert azok a szögek akkora sebet ütöttek rajta, hogy ebbe belehaljon. Erre nagyon vigyáztak, hogy ez véletlenül se forduljon elő. Aki keresztre került, az azért halt meg, mert ahogy múlt az idő, megfulladt. Nem bírta a tornát, hogy a szögöken, ami a lábába van verve, kell kinyomnia magát, hogy levegőt kapjon, hogy olyan állapotba kerüljön a rekeszizma, hogy kaphasson levegőt. De nem bírta magát ott tartani, úgyhogy visszazuhant. Ilyenkor mindig kipréselődött a tüdejéből a levegő, és kezdte ezt az egészet előről. És ezt az egészet, bármilyen szépen is szokták ábrázolni, ilyen-olyan-amolyan szobrászok meg festők, anyaszült mesztelenül tette mindenki. Mert a keresztrefeszítés az a totális megsemmisítésnek volt a módja. Fizikailag is, erkölcsileg is, biológiailag is, de itt is. Az volt a cél, hogy még mielőtt valaki meghal, belebolonduljon ebbe az egészbe, hogy gyűlölettől átitatva, megalázva, megátkozva magát és mindent pusztuljon ki ebből a világból. És az elején ez működött. De a két rabló közül az egyik, ne tessék találgatni, hogy melyik, a Szentírás sosem mondta meg nekünk, hogy melyik kézfele volt Jézusnak. A kettő közül az egyik, ott a kereszten egyszer csak valami rendkívüli dolgot él át. Kedves szülők, akik gyermekeitekbe elkezdtétek betáplálni Isten igéjét az családi áhítatokon, a megtanult biblia verseken keresztül, remélem nagyon figyeltek. Ez a rabló, ez az odafeszített, ez a gazember, nem volt jó lator, meg rossz lator. Két gazember. Ez az egyik gazember egyszer csak döbbenten hallotta a szívéből előtörő, rég elfelejtett igéket. Amikor felállították a keresztet, a test előre lendült és iszonyatos fájdalmat okozott. Na ez volt általában az első alkalom, amikor iszonyatos szitok áradat áradt a keresztről. Amikor Jézus keresztjét felállították, akkor a rabló annyit hallott. Atyám, bocsáss meg nekik, ezek nem tudják, mit csinálnak. És azt hiszem, hogy ez megdöbbentő. Aztán látta, amikor Jézushoz viszik a kábítószert, az epével kevert mirhás bort. És Jézus azt mondja, nem. Nemet mondani a kereszten a fájdalomcsillapítóra. Hát ki segíthette volna abból a rengeteg kínból? És Jézus azt mondja, nem! Aztán döbbenten tapasztalja a lator, hogy egyszer csak Jézus lenéz a keresztről, és az édesanyját rábízza valakire, egy fiatal emberre, hogy nehogy egyedül maradjon. Ki az, aki a kereszten ilyen méltósággal viselkedik? És hallja a gúnyt, aminek először ő is beszáll ismétlőjének. Ez a gúnyolódás azt mondja, ha másokat megmentett magát, miért nem menti meg? Na, hát ha ő az Isten fia, miért nem száll le a keresztről? És hallja a kollégát, aki oda van feszítve, akivel valószínűleg jó néhány ügyben együtt voltak. Na, hát szabadíts meg minket is! És egyszer csak Jézus hangosan, mindenki által messze hangzóan valami különös dolgot kezd mondani. Éloi, Eloi lama sabachthani. Ez héber nyelven azt jelenti, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon sokan úgy értik, hogy hát igen, itt még az Isten is elhagyta Krisztust. Nem hiszem. De azt hiszem, hogy Jézus azt mondta magáról, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És amikor elkezdte mondani a 22. Zsoltárt, azt azért mondta, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Nem valószínű, hogy Jézus eltért volna korának a szokásaitól. Jézus korában mindenki arámul beszélt. Nem volt nagy eltérés, de jelentős. Például ez az ige egészen másképp hangzott volna arámul, csak egy kicsi eltéréssel. De amikor elkezdte mondani a 22. Zsoltárt, valószínűleg ennek az embernek a fejében folytatódott. Tessék csak hallgatni. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és te megmentetted őket, hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. És most érünk a kereszt alá, tessék figyelni. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám emlőjén. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltátották rám a szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz olvat meg bensőbben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél, mert kutyák vettek engem körül. Gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet és lábamat, átjukasztották kezemet és lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak és néznek rám, megosztoznak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetnek. És mit látott? Ott függ valaki mellette, akinek az van a feje fölé írva, a zsidók királya. Ez héberül úgy volt ideírva, hogy Malké Izrael. De mindenki tudta, hogy az a király, az eljövendő, az a mesiás lesz. És ha a mesiás van ott, mert igaz az, amit Isten igéje írt, de hiszen akkor, hogy is volt? Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lészen, így fogják hívni, csodálatos tanácsos, erős Isten, békesség fejedelme, örökkévaló atya, uralma növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján, mindörökké. És ha ez igaz, akkor igaz az, amit Ézsaiás írt könyve 53. fejezetében. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki előtt lett nyilvánvaló az Úr hatalma? Felnőtt, mint egy vesszőszál. és mi csak néztünk rá. És nem volt kedves az arca. Azt hittük, kínoztatik és verettetik az Istentől, és kortársai kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a nép közül, a népe miatt éri őt büntetés. Na de ha ez igaz, ha az, aki mellettem van fölfeszítve, a bárány, aki nem nyitja ki a száját, akkor az is igaz, ami ugyanennek a fejezetnek a végén van, ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célba jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz, igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket. Sokakat tesz igazzá. Kit érdekel a sok, ha én fogok mindjárt meghalni? Kit érdekel a sok, hogyha én elveszek? Jézus! Emlékezzél meg rólam, ha visszajössz a királyságodba! Hallod? Az a keresztre feszített lator nem azt kérte Jézustól, hogy csináljon majd valamit a mennybe, ha meghalt Jézus is, hogy esetleg ő ne legyen végképp kiutasítva onnan. Nem ezt kérte. Ez a lator hitt. Hitt a proféciáknak. Hitt Isten igéjének, annak az igének, amit semmibe vett egész életével. Ki hitt a mi tanításunknak? Ó, a lator biztos fölemelte volna a kezét, ha nem lett volna odaszegezve a keresztpára. Hogy én? Valaki azt mondhatja, hogy ez megtérés. A megtérésre azt szokták mondani, hogy az ember szakít a múltjával, megvallja a bűneit, elhagyja a korábbi életét, hitvalló módra bemerítkezik, megkeresztelkedik, és aztán él. Tessék figyelni! Vajon leszámolt-e ez az ember a múltjával? Mit is mondott a cimborájának? Te nem félsz az Istentől? Hiszen mi is ugyanazon a büntetés alatt vagyunk, és mi... Ki emlékszik? Méltán. Azt kaptuk, amit megérdemeltük. És ő? Nem. Ő igaz. Szakít-e a cimborával? Azt hiszem, ennél nyilvánvalóban nem lehet szakítani. Na de hol van a hitvallás? Lehet-e ennél fényesebb hitvallást mondani? Ott, ahonnan a főpapok is úgy mentek el, mint akik nem értenek ebből az egészből semmit, lehet-e ennél fényesebb a hitvallás? Jézus, nem fogsz te meghalni, lehet, hogy levesznek erről a keresztről. De te vissza fogsz jönni ide, uralkodni ebbe a Jeruzsálembe, ide erre a helyre. És kérlek, ha visszajössz a te királyságodba, emlékezz meg rólam. Én hiszek. Akik ott álltak, papostól, meg katonástól, meg századosostól, megsemmisülve hallottak egy megdöbbentő választ, emlékezzek meg róla. Még ma velem leszel a paradicsomban. Nem kell várni. Még ma. Tudod miért? Mert azon a kereszten azért halt meg az Isten fia, hogy a sátán munkáját lerontja. Azt hitte a sátán, hogy ez az ember örökké az övé. Azt mondta Jézus magáról, azért jött az ember fia, hogy megkerese és megtartsa azt, aki elveszett. És magával vitt, az örök életbe magával vitt még egyet utoljára, akkor, amikor már nem lehetett. A legreménytelenebbet, a legelkutyálódottabbat, a legmegromlottabbat, még elvitte magával. Érted? Hát ezért harsant olyan diadalmasan Jézus utolsó szava a kereszten, elvégeztetett. És ez a lator ott maradt. Ő még élt órákon keresztül. De azt hiszem, hogy amikor megjöttek a katonák, hogy összetörjék a lábszárait azért, hogy megfulladjon, ne tudja fölemelni többé magát, akkor talán ez lehetett az utolsó gondolat. Hova tovább? Tetszik tudni, mit szántak neki? Valószínűleg az is történt vele egyébként, Jézussal is ez volt a terv, hogy kiviszik a Géhinnom völgyébe, az volt a szemét, lerakat, és így kidobják oda a tetejére. Aztán majd a sakálok elintézik a többit. Elvégeztetett. Még ma. És nincs, aki ezt megfelebbezze. Nincs, aki ezt felülírja. Nincs, aki ezt megsemmisítse. Jézusért. És veled mi lesz? Van-e olyan Jézusod? Van-e Jézusod, akire fölnéz és azt mond? Emlékezz meg rólam. Még ma.